mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Drága testvéreim, a mai napra kijelölt igét olvasom, az apostolok cselekedetéről szóló könyv, 11. fejezet 8. versétől, a helyünkről felállva hallgassuk meg a szent igét. Apostolok cselekedetéről szóló könyv, 11. fejezet 8. versétől így hangzik. És Lisszában ült egy lábaival tehetetlen ember, aki az anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallotta Pált beszélni, aki szemeit ráfüggesztette, és látta, hogy van hite, hogy meggyógyuljon. És mondta nagyfent szóval, állj fel a lábaidra, egyenesen. És az felszökkent, és járt. Urunk, szentelj meg minket igazságodat, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves evangélizálandó gyülekezet! Ecclesia semper reformanda, az egyház mindig reformációról szorul, mondták ebben a hónapban, különösen is jól megemlékezünk erről októberben, de hadd mondjam én most, hadd játszak így a szavakkal, az egyház mindig evangelizációra szorul. Az egyházban mindig kell evangelizálni. Miért? Azért, mert nincs reformáció evangelizáció nélkül. Ez nem úgy van, drága testvéreim, az én gondolataim szerint, meg ahogy ismerem Luther Márton történetét, először az evangélium megérintett egy embert személyesen, és elindult a reformáció. Azok csak reformok, azok csak emberi törekvések, nincsen reformáció evangelizáció nélkül. Szeretett testvérek, Pál apostol Lisztrában evangelizál, és lábra állít egyenesen, ortho, mind a két szót, valamit az ortopédiának nevezünk, felhasználtuk a gyógyászatban, a lelki ortopédiáról van itt szó, föláll egyenesen az ember. Én is itt állok a szószéken, a lábamon állok. Azt gondolom, sehol a világban nem szokás ülve prédikálni. Bár egyszer Lukács evangélium 5. fejezetében halljuk, hogy az Úr Jézus ülve prédikált. Ezt én is átéltem, és hálát adtam Istennek az idén nyára, mert jött egy buta ötletem. A gyülekezetünkkel Balatonszárszon nyaraltunk, és elhatároztam, hogy hát legyen egy kicsit változatos a prédikáció. Tartottunk egy istentiszteletet, a liturgia parton volt megrendezve, az oltár berendezve, de utána mondtam a fiúknak, hozzatok egy csónakot, én beszállok, és onnan hirdettem az igét. Iszonyatosan hullámzott éppen aznap reggel a Balaton, hát mondom, ki fogok esni Luther kabátosan. És erre megkönnyebbettem, mert jobban megnéztem Lukács evangélium 5-öt, és Jézus bement a hajóba, és leült. Tehát nekem is jogom van leülni. Hoztak is egy ilyen bicikli szerint, aminek a pultjára ráültem, így valahogy kapaszkodtam, de sokszor inog a szószék a lábunk alatt, sokszor inog a saját magatartásunk miatt, vagy a világban való földrengések, lelki-testi földrengéseknek az okán, és hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy van, amikor nem tudunk úgy prédikálni, hogy kéne. Igen, szeretett testvérek, Pál evangelizál Lisztrában, és fölegyenesedik egy ember. Egy samu. Egy samu, aki homo erectus. Azt jelenti ez a szó, hogy a fölegyenesedett ember. És hadd vegyem most a régészetből ezt a szenzációsan találó szót, az ember, aki fölegyenesedett. Én is samu vagyok, és ezért fölegyenesedett samunak is tartom magamat, homo erectusnak. Magyaros önérzettel mondhatom, hogy megtiszteltetésnek érzem, hogy samunak nevezték el azt a homo erectus, azt a felegyenesedő embert, de mondom tovább is a nevét, a Seus sapiens paleo hungaricus, kihúzom magam végre egy hungarikum, már az is hungarikum volt, aki nem csak felegyenesedett, hanem járt, mint Pál apostolnak a gyógyítottja, és nem csak felegyenesedett, hanem elment vértes szőlő felé, ott kirándult valamikor 3500 évvel ezelőtt, és ott hagyta a lábnyomát. Tegye fel a kezét, aki járt már ott és látta ezt a lábnyomat. Nagyszerű, kevesen vannak azért, de ne látogassunk el oda. Tehát, úgy tetszik, nekem nagyon tetszik, hogy Paleo-Hungaricusnak nevezték el, meg Samunak is, azért, mert augusztus 21-én Sámuel napján találták meg, azért nevezték el ezt a fölegyenesedett embert, ezt a Magyarországon járt fölegyenesedett embert, így nevezték el, de kicsit fájdalom, hogy csak Seu Sapiens, csak olyan félig meddig bölcs ember, gondolkodó ember volt még. Hát remélem, én megpróbálok ebben most kimászkálódni, hogy ne félig bölcs gondolatokat mondjak. Megdöbbentőek ezek a lábnyomok és lenyomatok, és a tarkócsont, amit ott találtak. A múzeológusok és tudósok begyűjtik ezeket, és ez az értékes leleteket, és tudományos következtetéseket vonnak le. Ez nagyszerű. De meg kell mondanunk azt is, hogy világnézetek erekjeként vitrinezik be ezeket a dolgokat, vagyis mint a keresztjének egy része még annak idején hitbizonyítéknak tekintették az erekjéket. Kinek látta volna Erich Thielnek, az ő általa rendezett nagyszerű Luther filmnek a bájos jelenetét Bölcs Frigyes választó fejedelem szerepében, Sir Peter Ustinovnak az alakításában. A legbájosabb jelenet az, hogy ennek az Ustinovnak, pontosabban Bölcs Frigyesnek hatalmas ereke gyűjteménye van, és ennek él. Luther Márton viszont ellene van az ereke gyűjteményeknek, és humorizál velünk együtt. Krisztusnak óriási a keresztje, ha minden keresztfa darab igaz és eredeti, és összerakjuk, akkor egy hatalmas keresztre feszítették meg az Úr Jézust. Hát ugye itt a sok szélhámosság az erekegyűjtéssel kapcsolatban. Valamikor kint jártam én is Jeruzsálembe, és ott volt, akik adtak a keresztből darabot, lehetett venni pár dollárért. Lutherre rászóltak, hogy figyelj, ne nagyon beszélj az erekék ellen, mert meggyűlik a bajod a hatalmassággal. És egyébként is mondják neki, ebből az ereke bevételből fizetnek téged, mint tanárt. Gyűjtsenek persze erekét a világnézetesek, a világbámészkodók, de hála Istennek a kereszténység nagy része megszabadult. Fölegyenesedett az ereke tisztelet alól, mert nem a holt ereke az, ami miatt hiszünk. Nem is a Biblia miatt hiszünk, hanem a Viva Vox Evangelii, az élő, az ige, hirdetett élő ige miatt. És ez zajlik le egy evangelizáción is. A reformációban Lutherrel együtt fölegyenesedett, homo erectus, fölegyenesedett a keresztjén ember az evangéliumtalanság és örömtelenség görnyedettségéből. Számomra éppen a mai igénk hallatán sokat mondó, és találónak tartom ezt a csodálatos régészeti kifejezést, homo erectus, a fölegyenesedett ember. Az ember esetében ugyanis a fölegyenesedés egy lélektani tartalommal is jár. Ugye görnyesztenek gondolataink, meghajlunk életünk terhei és próbatételei alatt. A szószoros értelmében ereszkedünk ismét négykézlábra bódító ideológiai, inhalációk és egyéb befolyások hatására. A teremtés üzenet, szeretem kihangsúlyozni teremtés történet helyett, nem azért, mert félek, hogy szalonképtelen a modern világban ezt mondani, hogy Isten teremtette a világot. A teremtés üzenet. Több az üzenet a történetnél. Az üzenet ma is él, ma is megragad. Az üzenetnek ma befolyásol, hatása van az életünkre. A teremtés üzenet nem más, mint teremtés evangélium. Mert van-e nagyobb evangélium a sötétségbe és a kietlenségbe, ahogy a Héber mondta, tohuvá bohu, a kietlenségben, a pusztaságban azt mondani, hogy legyen. Van-e nagyobb öröm, mint kimondani azt ebben a borzasztó káoszos világban, hogy legyen világosság. Akik sokat voltatok, vagy voltunk sötétségben, azok tudjuk, hogy mit jelent, amikor jön a fény. Látta Isten, hogy jó. Látta Isten, hogy evangélium a térítő számára a teremtés. A Teremtő felegyenesedett embert alkotott, és az engedetlenség miatt bokrokba kuporodott embert szólította fel, kiált a nagy hangon: Ádám, hol vagy? És maga elé állította Ádám, amikor ott állt, akkor lett Homo erectus másodszor. Igaz, hogy most már bogáncsok és porok között kell talpon maradni az Ádámoknak, és verítékkel kell szerezni a kenyerüket. Később az Úristen az ő csetlőbotló nagyon drágán szeretett népének adta mankóul a 10 parancsolatot. Adott mankót a hóna alá, hogy vissza ne süllyedjen az egyiptomi húsos fazék ideológiájába, a rabszolgaságba, és ez a 10 parancsolat mankó azóta is alapja az emberi együttélésnek. Alapja. Keresztjének, tegyünk róla bizonyságot az Ószövetségi Népvel együtt, mert közösen kaptuk a 10 parancsolatot a Bibliár elején. Adjunk hálát, magyar evangéliusok, áldjátok a Teremtőt, hogy a Teremtő egy kormány alatt adott egy olyan rendeletet, hogy Magyarországon minden iskolában tanítsák nem a hittant, nem a hittant, az erkölcstant. Ne legyünk már ilyen önzők, hogy jaj, végre van hittan lehetőségük. A nagy dolog az, hogy fölismerik az emberek ma is, hogy 10 parancsolat nélkül, erkölcs nélkül nincs társadalom, nincs mobiltelefon, nincs PC, nincs űrutazás. Erkölcstelen embereket, szétszólt társadalmat, a káoszt nem lehet termelésre bírni. Ott nincs kórház, nincs egészségügy, és nincs iskola, ahol nincs erkölcs. És ehhez nem hittan kell csak, hanem erkölcstan. Áldjuk ért az Urat. Nem vagyunk, úgy érzem, eléggé hálásak ezért. A test egyenes tartása szenzációs. Egy megtervezett berendezés, gondoskodik róla minnyájunknak az agyába, amíg nem szédelgünk, hogy egyenesen egy ilyen lehetetlen alátámasztási, mechanikai és fizikai szempontból lehetetlen helyzeten állunk. Mindkét lábunk egyébként három ponton támaszkodik föl, de fönt itt van valami a hallószervünk mellett, amelyik állandóan irányítja az izmokat. Ezer és ezer utasítást ad, hogy el ne essél, ha fölegyenesedtél. Szeretett testvéreim, nem véletlenül üzenet, hogy a hit hallásból van, és a hallásból van, az evangélium hallgatásából van a fölegyenesedés is. A lisztrai ember beteg, nem bír talpra állni, nem tud járni születése óta. De most hallgatja az igét, érti? Értette? Halljuk később, olvassátok el otthon, halljuk később, hogy nem nagyon értették ezt a nyelvet, Páléknak is ott a zűrük lett. Ők is félreértették az egészet, nem ébredés lett ott Pál apostol evangelizációra, hanem elindítottak egy pogány szertartást. Együttőjüket elnevezték a görög istenekről, és próbálták, már bikkákat tereltek oda fölkoszorulva, hogy áldozatuk mutatnak, mert Pál apostol el akarja állítani, mert jönnek Ikóniumból bizonyos ószövetségi emberek, és Pálék ellen úszítják a tömeget, úgyhogy Pált megkövezik. De most ott tartunk, hogy Pál rászól az emberre, és ez az ember hallgatja az igét. Érti? Nem tudom. Azt tudom, hogy annyira biztos értette, mint a gyermek az anyja beszédét. Amikor gyermekek voltunk, akkor az édesanyánknak nem a szabatos szavait, a szótagjait hallgattuk, és a ragozást a szavak végén, hanem a dallamot. Valami szimfóniát, valami harmóniát hallgattunk a hangjából, és ezért lettünk egészséges, idegzetű, jellemes emberek. Valami ilyesmi játszottatott itt is le, Pál apostol ezt látja. Lisztrában is jellemző természetesen a kisdegség, mint hallottuk, hiszen pogány szertartást akarnak végrehajtani. Pál azonban látja, hogy ennek a nyomorba lesújtott embernek csillog a szeme, ennek van hite. Vallom, hogy a mai ígérhirdetéseknek is személyesnek és szenvedélyesnek kell lenni. Kell hozzá, amit itt nem nagyon tudok most megtenni, a szemkontaktus. kell a szemeknek ragyogni mindkét oldalon. Párról azt mondták, hogy nagyon csúnya ember volt, de az biztos, hogy ragyogott a szeme, amiatt az Úr Jézussal találkozott. No nem a csarnokvíz nyomásának a megnövekedése miatt, ami miatt csillog a szem, ha valaki, ezért mondták az első pünköskor, hogy édesbortól részegek ezek. Nem. Hanem csillogott valamitől. Most nemrég itt járt Magyarországon ismét Nik Vujicic. Ez a végtagok nélkül élő fiatal ember. Egy róla készült rövid jelenetet mutattam be egyszer hittanos gyerekeknek. Nik egy asztalon állt, talán többen látták ezt a felvételt, és előbb különböző dolgokkal szórakoztatta a jelenlévőket, majd arról beszélt, hogy ti végtagok, ti végtagosok, ti ha elestek, akkor föltápászkodtok, de én mit csináljak? És erre elvágodott előttük az asztalon, teszünk csend, előtte nagy hahotázás volt, tetszett a produkció, a teniszlabdával, a csonka a kis ujjakkal, a dobgépen való játszással, vagy a telefonkagylót, hogy pattintja föl magának, és fogja oda vállához, végtagok nélkül. Csak valami fordulat áll be. Nik elesett, és fölegyenesedett. Azt mondta a gyerekeknek, nézzük meg, két perces az egész jelenet, nézzük meg még egyszer, de most ne a Nikket figyeljétek, ne ezt a csonka embert, figyeljétek azokat, akiket vágókép gyanán bevágtak, a diáklányokat, fiúkat, akik ott nézték. Miért sírnak? Miért sírnak a végén? Miért csillog a szemük a könyvtől? Válaszold meg, miért sírt? Mert nem a látvány kell, nem a cirkusz kell. Nem az, hogy milyen csodás, végtagok nélkül föláll. Mert itt sem erről van szó, hanem valami olyan meghatódottság, ami most nemrég Olaszországban történt. Ki nem látta azt a felvételt? Megfigyeltétek? Egy kislány 17 nap után kivettek a romok alól. És ott könnyeztek a tűzoltók. Könnyeztél már, testvére, hogy valaki kiszabadult? Vagy a titránák kémiai szervez, kémiai folyamat, a kémhatását, a lelki kémhatását néznénk a könnyeinknek. Csak a düh könnyei vannak, vagy a kétségbeesettség könnyei, vagy átéltük-e már azt, hogy megkönnyeztem. Ott voltak a marcon a arcuk, kemény férfiak, tűzoltók, katasztrófa védelmisek. És könnyeztek, mert élve kimentették a kislányt. Igen, szeretett testvérem, erről van itt szó. Pál hangosan rákiált, ez nem vezényszó volt. Számunkra elhangzó égetét sosem vezényszavak kiáltása. Persze van határozott felszólítása Jézusnak, vigyázzatok és imádkozzatok. Állj a lábadra egyenesen. Ez nem vezényszó. Az emberi purkallék vezényszava, hogy hasalj, a taktikái, hogy megalkuszol és majd bukolva is kibírod még. Ezek lehetnek vezényszavak. Lehet vezényszava barát és a jobbrát. De az Isten tiszteleteinken nincsen tisztelegy, bár tiszteljük az Istent. Hanem azt mondjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Pál szemét rávetette és látta. Találkozott a tekintetük. Az Ószövetség ura is pásztázta drága népének a történetét és találkozott Mózeseknek, Józsuéknak, Dávidoknak és Dánieleknek a tekintetével, és talpon maradtak Góliátok előtt, kinyeresedve álltak az oroszlán barlangban. Azután úgy döntött az Isten, hogy perspektívát vált. Perspektívát vált, és lejött a földre. Ha akik lát, használtak számítógépet, a Google Earth-ször, olyan csodálatos, hogy ott van a föld golyó, mint egy teniszlabda, vagy biliárd golyó, és akkor közeledsz felé, egyre nagyobb lesz, de nem látom az erzsébeti templomot, mert fölülről nem lehet fölfedezni, nem ismerem ezt a látószöget. És olyan jó, hogy le lehet szállni, és akkor már úgy vagyok, mint ember, és látom a templomomat, látom a házamat. Az Isten is ezt csinálta, lejött. Nem magasra akarja nézni, magasról csak parancsolgatni lehet. lejöve pedig a szembenézni, és nem vezényszót mondani, hanem csak ennyit, állj egyenesen a lábadra. A történelem ura is lenézett, és 1949-ben 13 embertnek látta úgy csillogni a szemét, hogy ezek alkalmasak arra, hogy véltanúk legyenek. És álltak végig, az utolsó pillanatig álltak. És az egyházura? Az egyházura látott valakit, aki egy villámcsapás hangjára földre zuhant, aztán kolostorba vonult, napokat feküdt a depresszió miatt a cellájában, úgy kellett rátörni az ajtót, ugye fölismertétek ki az. De ez az ember rátalált az evangéliumra, hogy az evangélium őre. Ettől aztán annyira a lábára állt, hogy a reformátor erectus, ha szabad így játszani szavakkal, a kiegyenesedett, fölegyenesedett reformátorrá vált az evangélium hatására, hogy a nagy inkvizíciós testületek előtt kimerte mondani, hogy itt állok. Felegyenesedve, a lábamon, a lábkereszténység testtartásával, és semmit vissza nem vonok. Nem megyek vissza gugolóba, és lelki elfekvőbe, nem megyek vissza, nem engedem, hogy elvegyék az örömömet, az evangéliumot. Itt állok, mert talpra állított az evangélium, az evangelizáció. Testvérek, közeledünk a beszéd végéhez. Most mi következik? Most nekem is rá kéne nézni a szemetekre, és el kéne kiáltanom magam, hogy állj a lábadra. Nem, csalódást fogok okozni, nem fogom ezt mondani. Nem azért, mert ha elítélném azokat az evangelizátorokat, akik főleg Amerikában fölállítják az embereket evangelizációt, és kihívják őket. Ne! Nem vitatkozom el ezzel a módszerrel. Mert ez módszer. Itt Pál apostolnak nem módszere ez a fölállítás. Szabad csinálni, hát igen, és vállald egy gyülekezet előtt, fölállással, kimenettel el, de most ez elmarad. Azért marad el, mert Lisztrában nem ez történt. Tudjátok, Pál itt nem egy liturgiai formát vett elő. Nem is úgy, mint a ma gombaszámra növekvő gyógyító prédikátorok. Szomszédunkban is ki van írva egy gyülekezetnek a homlóztatára, hogy ő, ha gyógyulni akarsz, jöjj ide! Ki ne akarna gyógyulni? Nem erről van itt szó. Látta Pál, azt látta meg, hogy ez az ember már hitre jutott. Ennek az embernek már csak az van hátra, hogy mutassa meg a gyülekezet előtt az örömét. Nem azt, hogy meggyógyult, hanem az örömét. Ki ne emlékezek közülünk kapcsán háromra, ahol Péter és János az ékes kapuban a sántát meggyógyítják. Arany és ezüstön nincsen nékünk. És erre mit csinál a sánta? Meggyógyult? Nem. Az kevés. Bement a templomba, és ott ugrabugrál, táncikált, kurjongatott. Lehet, hogy mi azt mondanánk, hogy gondok úr, tessék szívesen eltávolítani innen ezt. Zavarja az Isten tiszteletet. Igen, szeretett testvéreim, a legnagyobb bajunk az öröm gusba kötés állapota, mert igenis látom közületek is, ebben a templomban is, hogy sokan talpra álltunk már. Látszik a szemeteken, a mosolyotokon, a meghatódátságotokon, hozzatok magatokkal hitet. Nem most találkoztok el először a gyülekezetekben, a ti drága lelkészetek evangelizálnak vasárnapról vasárnapra, mert minden Isten tisztelet evangelizáció kell, hogy legyen. És ez az evangelizáció csak azt akarja, hogy ne hallgasd el örvödet, mutasd meg, hogy fölegyenesedtél, járj és perdülj táncra, ha kell. Örömödben ne nyomd el az örömöd. Az igazi evangelizáció nem a lelkész, a prédikátor evangelizál, hanem a résztvevők. Az evangelizáció majd most következik, amikor beszélgettek kis csoportokban. Mondd el az örövödet. Az igazi evangelizációnál tehát a nyomorúságaiból örömre fölegyenesedett emberről van szó. Ez a lelkérett ember vet homo erectus. Nemrég halt meg Ferenczi Zoltán bácsi, evangélikus lelkész, sokan ismertétek talán őt, egy igazi evangélium ember volt. Róla egyszer filmet készítettünk, és őtől eljött a film címe. Mondd, mi volt az örömöd? Ez az ember, aki annyit szenvedett, de annyit. Annyi mellőzést kapott. 90 évesen sírva fakadt mindig. Én is ott bőttem a kamera mögött. Mert beszélt, hogy milyen jó az Isten. Szeretett testvérek, evangelizáljunk a csoportos beszélgetések alkalmával. Ne panaszkodjunk, ne problémázunk, egyenesedjünk föl a panasz guggolásból. Hogy is mondta Zoli bácsi, mondd el az örömöt. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük lábra állítás, rábra állító felszólításodat. Köszönjük Jézus a csodálatos szavaid, mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdett, jót mond, szabadulást hirdett, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Urunk, adj örömintől szép lábakat nekünk. Amen.